Örülök, hogy itt lehetek köztetek. Néhány éve itt voltunk a nemesvámosi fiatalok, egy kicsit fölidéződik bennem, amikor a Bunyán Zarándok útját hoztuk el ide, ha még emlékeztek arra az alkalomra. És ma pedig az ünnepekről szeretnék beszélni, így ünnep közelettével közeledik egyfajta ünnep. Na de hát, hogy milyen ünnepek vannak, én most a bibliai vonatkozásban szeretném az ünnep fogalmát majd megvilágítani. És hát legelőször is, akkor most így délelőtt, a legnagyobb ünnepre szeretnélek hívni benneteket, egy esküvői meghívót szeretnék nektek átadni. Mert a világ történelem legnagyobb ünnepe itt áll a küszöbön. Ahogy hallottuk is. Ez fog következni, hát nem csak, hogy egy eljövetel jön, egy mennyegző. Nem tudom, szerettek-e részt venni esküvőkön? Nem szeretitek? Valaki szereti az esküvőt, valaki nem szereti az esküvőt. Hát pedig egy esküvő vár ránk, nem is akármilyen esküvő. Jelenések könyvéből van ugye az idézet itt a bevezetőbe. A lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. Aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Jézus a vőlegény, és ki a mennyasszony? Hát majd megmondjátok rá a választ, ha végigérünk. De ugye minden egyes ünnepnek van egy sajátossága, és különösen egy esküvőnek is van egy sajátossága, mégpedig az, hogy minden ünnephez tartozik egy különleges menü, egy különleges étkezés, ahogy itt a képen is egy asztalt próbálok ábrázolni, ugye majd, ahogy asztalhoz ülhetünk Jézussal, és hát mindannyian szeretjük azt, ha hát vannak ezek az ünnepi ételek, különleges fogások, de most mégis azt kérdezném először is, hogy meddig bírjátok élelem nélkül? Meddig bírjátok ki élelem nélkül? Itt hát a Bibliából egy-két utalás van fölül a képeken, tudjátok ti is, hogy ugye Jézus, kik voltak még, akik Jézushoz hasonlóan 40 napig Mózes, ugye a kőtáblákkal, meg itt egy ilyen tűzoszlopszerűség utal a Mózes, és még valaki volt, aki 40 napig kapott egy olyan energiapogácsát a Jóistentől, aki 40 nap és 40 éjjel el tudott menni az Isten hegyéig, Illés próféta. Hát jó lenne néha ma is egy ilyen energiapogácsa. Nem tudom, mit hozott benne az angyal, mi volt benne belesütve, vagy bele abba a pogácsába, de azt kapta, és ugye avval, annak az erejével ment el 40 napig. De a 40 napnál tovább is voltak, akik kibírták. Itt lenne ez a kép 1981-ben az észak-írországi angol jelenlét ellen tüntettek, és éhségsztrájkoltak emberek, és orvosi megfigyeléssel hát végezték ezt az éhségsztrájkot. 43-tól, ugye itt már 60. nap van kiemelve, de volt, aki még tovább 73 napig nem evett ételt. Tehát folyadékot igen, de ételt egyáltalán nem evett, orvosi felügyelettel. Tehát ez a leghosszabb igazolt, olyan, hogy tényleg igazolva van, hogy eddig nem ettek ételt. De ha az állatvilágot megnézzük, egy kicsit jobb könyvét ide hozva, hát az állatvilágban még tovább bírják az állatok élelem nélkül. Ugye melyik bírja legtovább szerintetek? Fölteszem a kérdést, én is, mint az Isten. Na, ki az, aki tudja, amelyik a legtovább bírja? Hát szeretném elmondani, hogy az állatok, én nekem is puskázom kell, nem vagyok ebbe teljesen otthon zoológiába. A madarakról azt írják, hogy akár 2 hétig is kibírják. Ugye az emlősök bírják a legkevésbé. Tehát ők vannak erre leginkább, tehát nem nincsenek fölkészülve. A madarak ugye akár 2 hétig is. Aztán a hüllők és a kétéltűek következnek. A teknős béka, hát persze nem minden fajtája, én most csak illusztrációként raktam ki, tehát nem ezek a fajok, de A teknős béka akár 500 napig is kibírja, a kígyók között van olyan, nem ez a kígyó, mondom, hanem van olyan, amelyik 800 nap. És gondoljunk, hogy 800 nap. Számoljatok csak egy kicsit utána, az már majdnem 3 év. Majdnem 3 évig semmi. Azért ilyen szép karcsva. Hát így könnyű, ugye? Mondhatjátok. Aztán a mélytengeri halak, ugye nem ez, de egy mélytengeri hal akár 1000 évig is kibírja. 1000 napig, bocsánat, nem 1000 évig, 1000 napig is kibírja, tehát ez már 3 év. És a legtovább a rovarok között kell keresni, akik kibírják élelem nélkül, nem pók, de bizonyos rovarok vannak, akik 1200 napig is. Ugye, hát tehát így betokosodnak, ha olyanok a körülmények, akkor leállítják teljesen az élet funkcióikat, és mintha meghaltak volna, és aztán, ha olyan hőmérséklet, stb., akkor megint életre kelnek. Szóval akár 1200 napig is kibírják. Na most, hát miért mondom ezt el? Ezt a kis példát, hát ugye mi is egy ünnepre készülünk, a keresztény ember, mondhatni, állandó ünnep várakozásban van, de mégis sokszor úgy, nem tudom, szeretünk koplalni. Szeretjük kivárni ezt az alkalmat, nem tudom, hogy mondjam másképp, mert vannak olyan keresztények, akik, hát ugye van lelki eledelünk, de kicsit úgy vannak vele, mint a madarak, úgy, hát úgy két hetente. Biztos ti is találkoztatok olyannal, akik olyan madárkeresztények, mondjuk úgy, tehát nem naponta táplálkoznak az igéből, nem naponta jönnek oda, hanem úgy csak úgy hetente, két hetente rárepülnek. Aztán lehet, hogy vannak olyanok, akik hát ugye nagy vallásokban állandóan elhangzik, akik csak évente a nagy ünnepkor, ugye most jön karácsony, csak karácsonykor jönnek vissza. Hát ők jól bírják, nem? Tehát így, ők jól tudnak. Aztán van, aki több évet is kibír, akár olyan kígyó vagy teknős béka jellegű keresztény. Sokat kibír lelki élelem nélkül. Hát én arra szeretnék bátorítani mindenkit, hogy ne ebbe legyünk jók, ne a koplalásba, ne a lelki koplalásba, hanem inkább, hogy naponta jöjjünk az igéhez, és naponta jöjjünk ahhoz a reménységhez, és ebből táplálkozzunk, amit Jóisten nekünk adott. Ha megnézzük a Szentírást, hát minden a táplálék körül forgott már rögtön a legelső lapon a Bibliában is. Hát gondoljatok bele, a legelső parancsolatok között ott volt az, hogy mi legyen az eledel, Isten ezt elmondja, és maga a bűneset is, hát mihez köthető? A táplálkozáshoz köthető, ugye, amiről hát szakított Ádám és Éva. Persze, emögött nem pusztán az élelemnek a fogyasztása volt, hanem az engedelmesség, tehát ezt azért hozzá kell, hogy tegyük. A szófogadás, az Isten iránti engedelmesség volt itt a főbb kérdés. De az étkezésnek a jelentősége a Bibliában sokkal erősebb és sokkal nagyobb, mint amit ma átélünk. Ugye ma nagyon sokszor, elnézést, hogy itt ebéd előtt ilyenekről beszélek, de kedvet csinálok az ebédhez is. Talán most jobb is, hogy nincsenek gyerekek, mert akkor állandóan ők böködnének most benneteket, hogy hú, már éhesek. Tehát ugye ma, hát hogyan szoktunk enni? McDonald's, gyors étkezde, minél gyorsabban lehessen elkészíteni, gyorsan legyünk, túra, hogy kiszámítjuk a kalóriát, mennyi kell, miből, és már rohanunk is tovább. De azért, ha megnézzük a Bibliát, az étkezésnek volt egy rituáléja. Tehát megadták a módját. Most csak egyet kiragadtam, ugye Ábrahámnál, amikor megjelennek azok a férfiak, így írja az ige, ugye ez a három férfi, aki közül kettő tovább megy Lótékhoz, egy pedig ott marad és alkudozik Ábrahámmal. Hát ki volt ez a három különleges vendég? Ez nem emberek voltak, hanem Isten, Jézus Krisztus és az ő angyalai jelentek meg ott Ábrahámnál. És ha megnézzük, hát itt azért nem egy ilyen McDonald's-es vendéglátásról volt szó, gyorsan összeütök valamit. Ugye hadd hozzak, kérlek egy kevés vizet, mossátok meg a ti lábaitokat, dőljetek le a fa alatt, ugye, tehát már nem csak úgy, hanem kicsit pihenjetek, én hozok egy falat kenyeret. És mi volt ez a falat kenyér? Ugye besiet Ábrám a sátorba, Sárához mondta, siess, gyújj meg 3 mérték lisztlángot, csinálj pogácsát. Hölgyek, mennyi időbe telik pogácsát készíteni? Csak úgy gyorsan. Ha nagyon gyorsan. 2 óra?
1 óra.
Az is 1 óra, nem? Na most, ha egy vendéglőbe 1 órát kéne várnotok arra, mire kihozzák az ételt, ti mit csinálnátok ma? Mert ehhez vagyunk szokva, ugye? Tehát beülünk egy vendéglőbe is. Ha nincs ott 10 perce, 4 óra, na jó, 20, de... Hú, hát... Az már... Pincér. De ez még semmi. Utána Ábrám elfut a baromhoz is egy gyenge kövér borjút, adá a szolgáknak azok, hogy sietve készítsék el. Hát ebben nem vagyok otthon, nem fogyasztok húst, de hát ugye el tudom képzelni, hogy ez se 5 perces munka, levágni a borjút, tényleg kivérez mindent, ahogy úgy kellett, és aztán megsütni, elkészíteni, szóval valószínűleg ez se 2 perces munka.
3 óra.
Megadták a módját. Volt idejük. Mert az étkezés az nem csak arról szólt, hogy na, akkor bekapunk valamit, nem csak magáért a táplálékért volt, hanem ez egy közösségi alkalomnak is megfelelt. Föl volt olvasva itt az igéből, ugye Mózes könyvéből az ige. Hát én is ide kiírtam, ugye, hogy menj el és egyél az Úr előtt. Milyen érdekes, hogy az Úr ott a saját sátora körül egy asztalt rendezett az embernek. Sőt, hát milyen jó pedagógus az Isten, hogyan szoktatta le őket az Egyiptomban látott mindenféle tisztátalanságtól, meg mindenféle olyan dologról. Ugye eljöttek oda, és azt mondja, hogy a kövérjét, meg ami olyan, azt hova adjad? Azt rakd az oltára, a többit azt megehet. De ezt a részt, ami nem jó, jó Isten ilyen jó pedagógus volt, hogy nem csak úgy elmondta, hogy ezt ne edd meg, pont, azt add nekem. Add oda nekem. A többit. Egy asztalt terített, és ott ettek előtte. És a természetes, ha még tovább megyünk az Új Szövetségbe, láthatjuk azt, hogy az igazi kenyér, az életnek a kenyere az maga Jézus, tehát itt már lelki értelmet is meg kell, hogy említsünk. Azt mondja, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Jézus Krisztus az igazi táplálék. Ti is emlékeztetek arra a történetre, amikor a szamária asszonya beszélget, Jézus valóban szomjas volt ott a kútnál, vizet kér az asszonytól, nem kapott vizet, a tanítványok ugye bementek egy másik faluba, hogy kenyeret hozzanak, és mikor megérkeznek, akkor mondják, hogy mester, itt van, hoztuk a kenyeret, egyél. És mit mond Jézus? Én már ettem. Én már jól laktam. Azzal, hogy az én mennyei atyám akaratát cselekedjem. Ez az én igazi kenyerem. Ez az a mennyei kenyér, amivel betöltekezik, és ha belegondolunk, hát mi is vagyunk így. Még a leghétköznapi dologba is sokszor, ha az ember úgy beleveti magát, biztos ti is voltatok úgy, hogy el is feledkeztetek a fizikai éhségről, mert valakiért tettetek valamit, valakiért dolgoztatok, a gyermekedeket ellátjátok, vagy valami, és az ember úgy el is feledkezik a fizikumról, mert ezek a lelkiek sokkal jobban betöltik ezeket a hiányokat. Én ma szeretnék egy példázatot kiemelni az Új Szövetségből, egy vacsorát, amikor Jézus Krisztus részt vesz egy vezető farizeusnak a vacsoráján, és ahogy ott ül, ugye ott végignéz az embereken, hát kik lehetnek egy vezető farizeusnak a vendégei, egy vacsora vendégek? Egy vezető farizeusnak a házában. Mit gondoltok? Kiket hívhatott ő meg? Hát gondolhatjuk, hogy meghívta az ő barátait elsősorban, akik közel álltak hozzá, aztán meghívhatott ugyanúgy farizeusokat, fő farizeusokat, erre a vacsorára. Ugye ebben az időben minden egyes vacsorának stratégiai jelentősége is volt. Hát nem véletlenül hívtak meg embereket. Ugye nagyon sok kapcsolat alakult ki a vacsora asztaloknál, egyébként ma is így van, ugye munkaebéd. Sokszor lehet, hogy többet ér egy tárgyalásnál maga az ebéd és az ott megkötött üzletek ma is, mint az, hogy leül az ember, és akkor iratok fölött ott gondolkodnak. Vacsoránál sokkal inkább meglágyul mindenkinek a szíve. Mert és ugyanígy volt, amikor Jézust meghívják, miért is hívják meg ez a fő farizeus? Ezen is el lehet gondolkodni. Miért hívhatta meg Jézust? Hát hit Jézusban? Vagy nem hit Jézusban? És azért, hogy kiforgassa a szavait Jézusnak? Hát lehet, hogy mind a kettő benne volt. Vagy egy picit Jézus fele is mutassa azt, hogy mint amit Nikodémus is megfogalmaz, hogy tudjuk, hogy te az Istentől jött ember vagy, mert senki nem tett ilyen nagy csodákat, csak ha valaki az Istentől jött. Na de azért, hát azért mindent nem tesz meg Jézussal, nem mossa meg a lábait, ugye Simonnál is ezt láthatjuk a farizeusnál is, hogy azért nem teszi meg azokat a kötelező köröket, de Jézust elhívja. Tehát egy kicsit igenis, meg nem is. És ahogy Jézus ott ül és nézi az embereket, ugye így olvasuk, hogy egy példázatot mond a hivatalosoknak, mikor észrevezi, mi módon válogatják a főhelyeket. Ugye hát kik hova ülnek, Jézus nézi ezt is, és hát látja azt, hogy hát mindenki elfoglalja azt a helyet, amit úgy gondolja, hogy az az ő helye és méltó, hogy oda leüljön. És Jézus arról kezd el beszélni, hogy hát kiknek is kéne lenni az igazi vacsora vendégeknek. Azt mondja, ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, rokonaidat, vagy gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged, hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vagokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz, majd az igazak föltámadásakor. Jézus Krisztus arról beszél, hogy igen, lehet, hogy te engem meghívtál, mint főfarizeus, és úgy gondolod, hogy ha Istentől is jöttem, és valamennyire úgy már hiszegetsz bennem, hogy ezzel majd akkor, mivel te meghívtál, akkor majd én is viszonozni fogom ezt, és valamit most akkor kiérdemelsz nálam. És Jézus miről beszél? Ki lehet az Istennél ilyennel érdemelni bármit is? Az Istent le lehet fizetni egy vacsorával? Ugye, mert sokszor ugye egy vacsora meghívásban benne van az is, hogy hát ha titeket meghívnak, milyen az ember? Ugye, nem tudom, hogy ti éreztetek-e már ilyet, de ha szívességet kapunk, akkor egy picit ott van bennünk, hogy hát akkor most nekem is lépni kell, mert hát mégiscsak azért valamit meg kell, hogy tegyek. És leszeretné kötelezni ez az ember Jézus Krisztust, szeretné megkötni, szeretné, hogy na majd akkor jönni fogok majd hozzád szívességet kérni, majd emlékeztetlek erre a vacsorára. Hogy ott ültél, tudod, a főfarizeusok között, te is Jézus, ott ültél, majd Uram, emlékezzél meg, hogy én milyen jó voltam hozzád, milyen finom volt az étel. És Jézus teljesen másról beszél, hogy kiket hívjál meg, akik nem tudják viszonozni. Ez az igazi vacsora. Na most ebben nem arra akar Jézus tanítani, hogy akkor mi ne üljünk le a családi körbe, hanem a családtagjainkat küldjük el, és az utcáról hívjunk be mindig másokat. Nem, nem erről beszél. Nem azért mondja ezt el, hogy ez legyen az általános, hanem aki így viszonyul, és ezért rendez vacsorát, ilyen szándékból, hogy valami hátsó szándéka van, na azoknak van ez az üzenet. Mert Jézus elkezd beszélni egy másik dologról is, mégpedig arról, egy másik vacsoráról, amit ő rendez számunkra, ez a mennyegzős vacsora. Erről kezd el itt beszélni Jézus az embereknek ezután. Ugye tudjuk azt, hogy Isten asztalához ki az, aki odaülhet, ki az, aki ott megjelenhet. Ugye mi ezt szeretjük, ezt a témát, és szeretjük megmondani, hogy te jöhetsz, te nem jöhetsz, te jöhetsz, te nem jöhetsz, te jöhetsz. Milyen jó, hogy ez nem ránk van bízva, ugye? Kinek van fehér ruhája? Mi ezt szeretjük úgy meghatározni, hogy neked már fehér a ruhád, neked még egy kis nagy mosás, még, vagy egy kis mosás ráfér, és így tovább. Istennél van ez letéve, és milyen jó ez, hogy ő határozza meg. És az ő szeretete az egy végtelenül befogadó szeretet. Isten asztalához odaülhetnek olyanok is, akikre lehet, hogy ugyanúgy, mint ott Simon, farizeus is azt mondanánk, hogy Uram, hát ha te tudnád, hogy ez kicsoda, nem hagynád, hogy a te lábadat itt mossa a könnyeivel, akkor nem engednéd, hogy egyet a házba belépjen, nem, hogy vacsora vendég legyen. És milyen jó, hogy ezeket nem mi döntjük el. Isten arra bátorít bennünket, hogy mi fogadjuk be egymást, amiképpen Krisztus is befogadott minket az ő dicsőségére. És ez az, ami számunkra tanulság ebből a példázatból is, amit mindjárt megnézünk. De annyit szögezzünk le, hogy igen, Isten helyreállítja azokat a kapcsolatokat, a különbségeket eltünteti, amiket mi emberek fölállítunk, akár egy ilyen vacsora meghívásnál is. Ha megnézzük, ugye az utolsó vacsora képe, ha megnézzük, hogy kiket ültetett le Jézus egy asztalhoz, az ő asztalához, ez is erről beszél. Gondoljatok bele, hogy ott van például egy Lévi, aki mivel foglalkozott? Mi volt az ő mestersége? Egy vámszedő volt. Kiszolgálja az államot, nem csak hogy az államot, az elnyomó hatalmat, a római hatalmat, és ott ül az asztalánál egy Simon, na nem a Péter, Simon Péter, hanem a másik Simon, aki pedig mi volt? Másik Simon, azt olvassuk, zelóta. Mondom a másik, nem a Simon Péter, aki halász volt. Ő pedig egy zelóta volt. Mi kik voltak a zelóták? Igen, ők voltak a szélső jobb. Ugye? Nacionalisták voltak. Rajta ütöttek állandóan a római utánpótlási vonalakon. Közülük kerültek ki a hamis messiások általában. Egy partizán akciókba föld alatti mozgalomként próbálták ellehetetleníteni a rómaiakat, aminek aztán az ára nagy megtorlás volt, nem egyszer. És gondoljatok bele, hogy egy ilyen szélsőjobbos leül a Mátéval egy asztalhoz. El tudjátok ezt képzelni? Akár a mai világban, hogy leülnek és megvacsoráznak. És nézzétek meg, Jézus leülteti ezt a két embert egy asztalhoz. Sőt, mit láthatunk? Ez a két ember pünkösd után együtt dolgozik, ugyanazért az ügyért. Már nem azért, amiért addig, egyik se, meg a másik se, hanem egy közös ügyük lesz. Egy közös ügyük lesz. Egymás mellé ülteti azokat az embereket Jézus, akik az életben soha nem ültek volna egymás mellé. Nem tudom, ti gondolkodtatok-e azon, hogy a nagy vacsorán majd ki mellé fogtok helyet kapni. Gondolkodtatok ezen? Nem sokára itt van. Nem sokára itt lesz a nagy vacsora, a mennyegzős vacsora, és lehet, hogy az fog mellettem ülni, egy olyan fog mellettem ülni, akire én ma legyintek egyet. Húha! Lehet, hogy nagy meglepődések lesznek ott az asztal mellett. Hogy pont ő került mellém. Hát persze ott már valószínű nem fogunk ilyen gondolatokkal, de most, Jézus azért mondja, hogy most gondolkodjunk ezen, hogy hogyan viszonyulunk mi egymáshoz. Jézus elkezd beszélni itt Lukásnál, és akkor vissza a lukácsi gondolathoz, elmondja, hogy kiket hívjál meg, és elmond egy példázatot. Ugye egy ember nagy vacsorát készített, sokakat meghívva, és elküldi a szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, gyertek el, mert immár minden kész. Ugye Jézus beszél erről a vacsoráról, ami nem is akármilyen vacsora. Tudjuk azt, hogy Isten országának a vacsoráját hozza föl. Lényegében ezt a mennyegzős vacsorát vetíti elő. Nem tudom, szeretnétek ott lenni? Szeretitek egy vacsora meghívást? Szerettek egy vacsora meghívást? Sőt, itt a példázat szerint ugye nem is akárki készíti egy király készíti, egy nagy ember készíti ezt a vacsorát, ha egy király meghívna benneteket az ő asztalához, ti mit csinálnátok? Mennétek? Nem? Hát egy király asztalához nem mennék. De megkapnátok a meghívót. Tessék, gyere el! Erzsébet királynő mondjuk meghívna. Hát nem a... Egy vacsorára. Ugye? Hát az ember... Jó, hát elmennék. Ismeritek a folytatást? Biztos ismeritek a folytatást. Mit mondtak az emberek? Életszerűtlen szerintem. Hát egy vacsora meghívást visszautasít, egy nem akármilyen, egy király. És Jézus ebben szeretné rádöbbenteni az embereket, hogy hát ilyenek vagyunk. A legnagyobb meghívás a miénk. Mi pedig olyan bolondok vagyunk, már elnézést, hogy ezt mondom, hogy nemet mondunk egy ilyen meghívásra. Pedig miből áll? Hát fogadd el a meghívót, és gyere el, ennyi. Mindent ő ad, mindent, ami oda kell, azzal mindennel ellát. Csak gyere el. Nincs más dolog. És mit mondanak az emberek? Nem tudom, ezek a kifogások is, amik itt elhangzanak, ezek is olyan furcsák. Az egyik azt mondja, hogy házat vettem, ugye. Ugye vacsorát nem tudom, mikor szokták tartani nálatok. Nálunk általában este, amikor már sötét van. Nem tudom, egy házat, most sötétben mit lehet látni egy házon, nem? Most éppen hogy néz ki? Hát az szántóföldet vettem. Most gondoljatok bele, ez életszerű, hogy majd sötétben a vacsora helyett ki fog menni? Tehát milyen kifogás? Még a harmadikat ugye el tudom fogadni, hogy feleséget vettem, mert nem megyek bele, de ez a kettő, ez teljesen logikátlan. Este menne a szántóföldre dolgozni. És sokszor ilyenek vagyunk, nem? Hogy olyan logikátlan kifogás, hogy én most miért nem megyek az Istenhez? Miért nem fogadom el az ő meghívását? Isten egy asztalhoz hív bennünket, nem is akármilyen asztalhoz, és én már nagyon várom ezt az alkalmat. Nem tudom, hogy ki mit vár, ki mit vár az Istentől. Sokszor hallom így gyülekezetekben, hogy hát majd jön a nagy nyomorúság, meg jön a nem tudom, és már úgy hát ezeket várjuk, hogy ezek a jelek úgy teljesedjenek, meg stb. Én nem ezt várom, megmondom nektek őszintén. Ezek majd jönnek. Ezt várom. A nagy találkozást ott a vacsoránál. Ez az, amire mi nekünk készülnünk kell. Azt mondja a Jelenések könyvében az ünneplő sokasság, az ünneplő tömeg, örüljünk és újongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője. Egy hatalmas esküvőre készül az egész teremtett világ. Jézus Krisztus a vőlegény, és akkor ki a mennyasszony? Ki a mennyasszony? Nagyon jó, itt a válasz. Én vagyok. Hova szokták ültetni a mennyasszonyt? Nem tudom, ha voltatok esküvőn. Na de hát ez egy Laodícia. Ne haragudjatok, ez egy Laodíciáról beszélünk. Hova fog ülni Laodícia? Te hova ültetnétek Laodíciát? Valahol ott, ahol most Karcsi úgy van, ott az ajtón kívül egy kicsit, már benn van, de még... Szóval ott jó lenne. Na de azért mégis ide előre inkább ültetünk egy Filadelfiát, nem? Vagy egy... Hát Efézus is már egy kicsit olyan, hogy ott már az első szeretet, na ő még úgy második sor, na de egy Laodícia, az tényleg hetedik a sorban is, hát az... És azt mondja Jézus, nem. Hova ülteti a mennyasszonyát? Hát nem az ajtón kívülre fogja ültetni a mennyasszonyát. Saját mellé. Azt mondja, hogy én ültem és uralkodtam az én atyámmal. Ott mellettem a helye. Ott mellettem a helye. Egy ilyen alkalomra készülünk. Egy ilyen alkalomra kaptunk meghívást. Ez a legkülönlegesebb esküvő, és übereli azokat az esküvőket, amiket itt a Földön kötnek. Csak egy-két érdekesség gyanán, hogy milyen különleges esküvőket csinálunk mi emberek. Lehet, hogy ti is hallottatok, meg láttatok ilyeneket tévébe, interneten, stb. Én is egy picit úgy föllapoztam, hogy az ember milyen módon teszi különlegessé az esküvőt. A legnagyobb esküvő, csak egy-két érdekesség, mindjárt mondom, ez Sri Lankán volt, 126 koszorús lánya volt itt ennek az ifjú párnak, ott áll a középen. 126 koszorús lány volt. Hát igen, itt a többi adatot talán nem említem meg, de szóval ez volt a legnagyobb esküvés, hát a násznép is több ezer fő volt, tízezerek voltak ebben az esküvben. A legdrágább esküvő, amit valaha költöttek az esküvőre, 1979-ben, ugye itt Dubajban, itt ez a sejk, akinek a neve ide ki van írva, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, és a kedvese, ők, nekik volt a legdrágább az esküvők, 1979-ben ez 137 millió dollár. 79-ben volt annyi, tehát a ceremónia, a minden, tehát megadták a módját, és természetes 7 napig tartott az esküvő, a lakodalom és minden, hát ugye az ottani szokás szerint. Mit gondoltok, melyik volt az az esküvő, amit a legtöbben láttak a világon? Diana és Charles hercegnek az esküvője, 750 millió ember látta 75 országban ezt az esküvőt, talán még ti is esetleg a tévében, ha belenéztetek. Tehát rengetegen látták. A legnagyobb esküvői tortát, folytassam itt a látható hátuk mögött, 2004-ben, február 8-án csinálták az USA-ban, 6,8 tonna. Gondolhatjátok, hogy itt is azért a násznép nem két ember volt, 59 ezer embert vendégeltek meg. Hát ez egy kisebb város, tehát mondjuk egy Veszprém nagyságú város, képzeljünk el magyar viszonylag. Tehát azt úgy megvendégelték ebből a tortából. Aztán hát a legkülönlegesebb helyeket lehet még megemlíteni. A víz alatti eskü, 303 búvár vett részt 2011-ben ezen a víz alatti esküvőn. A legidősebb jegyes pár, nem tudom, hogy szerintetek, akik legidősebben kötöttek házasságot. Hát itt mindjárt mondom az adatokat a Guinness rekordok könyvéből. 96 év és 290 napos volt a franc, tehát a férfi, és 94 év 201 napos volt pedig az ifjú ara. Tehát ők voltak a legidősebbek. És a legfiatalabbak? Hát az ő történetük már nem olyan vidám. Jaila és José, vagy Hozé, ők voltak a legfiatalabbak. 9 éves volt a kislány, és 7 éves a kisfiú. El kell mondani, hogy ők mind a ketten egy leukémiás intézetben, igen, Texasban, Salt Lake-ben laktak benne az intézetben, és hát a kislánynak az volt az álma, hogy mielőtt meghal, hiszen csak néhány évet jósoltak neki a leukémia miatt, egy nagyon súlyos fajtája volt, és hogy ő szeretne fehér ruhába menyasszonyként állni, és az állam engedélyezte, hogy hivatalosan házasságot kössenek, és ha jól emlékszem, talán egy hónap múlva meg is halt a kislány, tehát, és aztán a kisfiú is. Tehát az ő történetük már nem ilyen vidám, de ők a Guinness rekordban hivatalosan házasságot kötöttek a tehát akik a legfiatalabban. És hát lehetne még sorolni a különleges helyszíneken, extrém körülmények között, sarkörön, hegyen, meg különböző módokon történt. De én hozzáteszem, hogy ez nevetséges addig, míg az ember, én ugye egy kicsit más szemszögből is nézem ezeket a képeket, esküvőket. Ti, mint vendég vennétek részt, na de ha engem fölkérnének, nem tudom, láttátok, ott volt a búvárként is, hát még ezt bevállalnám esetleg. Tehát maratonfutás közben, mivel magam is futok maraton, tehát még ezt úgy bevállalnám, hogy közben úgy összeadnék párokat, de hát repülés közben nem tenném meg, és hát a különböző mindenféle beöltözve, így, úgy, amúgy. De most itt látunk jó néhányat, hogy mit tesz az ember, milyen különlegessé próbálja azt az alkalmat tenni, de én azt hiszem, azt nem lehet überelni majd, azt a mennyei mennyegzőt, amit az Isten készít. Hány koszorús lány lesz, szerintetek? Hány koszorús lány lesz a mennyei mennyegző? Hány vendég lesz? Mekkora lesz a torta? Nem, hogy az angyalok, az el nem bukott világok teremtménye mind együtt örülnek. Mindenki együtt fog örülni. És hát persze addig is Jézus beszél, ez egy másik példázat, ahol szintén az eljövetelről beszél, megint az esküvő képét hozva elő, Jézus Máténál, ugye, amikor elmondja Máté 24-ben, hogy jelek vannak, aztán beszél arról, hogy legyetek készen, nem tudjátok, mely órában jön el, és aztán 25. fejezetet rögtön kezdi ezzel a, úgymond megint a mennyegzőhöz kapcsolódó történettel, nem 126, hanem csak 10 koszorús lányról beszél, mondjuk úgy 10 szűzről, és arról beszél, ugye, hogy hát 5 okos volt, 5 balga volt, miért volt okos az okos, és miért volt balga a balga? Volt tartalék olaja ugye az 5 okosnak, és hát mit jelképez ez a tartalék olaj, ez a fölkészülés, a fölkészülve lenni Jézus mennyegzős vacsorájára? Úgy olvassuk Krisztus követőinek, Krisztus példázatai című könyvben van egy ilyen fejezet, tudom javasolni, olvassátok el, találkozás a vőlegénnyel, ez a fejezetnek a címe, tehát Ellen White Krisztus példázatai. Azt mondja, Krisztus követőinek is fényt kell árasztaniuk a sötét világban. A Szentlélek Isten igéjéből fényt sugároz, és ez átformálja annak életét, aki befogadja. A Szentlélek az emberi szívekbe plántálja az ige elveit, és kialakítja bennük Isten tulajdonságait. Krisztus dicsősége fényének, Krisztus jellemének vissza kell tükröződnie követőiben. Így dicsőítik meg Istent, és megvilágítják a vőlegény házához, Isten városához, és a bárány mennyegzői vacsorájához vezető utat. Ez a mi feladatunk. Ez a mi feladatunk. Világítani. Mire világítani? Mire hívni fel az embereknek a figyelmét? Jön a nagy nyomorúság. Hát van, aki azt várja. Van, aki szereti ezeket a dolgokat. Nem, én egy mennyegzői meghívót szeretnék nektek átadni. És azt olvasom itt Ellen White-nál is, hogy nekünk ez a feladatunk. Erre a vacsorára, erre a mennyegzői vacsorára hívni minél több embert. Elmondani az embereknek, hogy mindenkinek ott helye van. Annál az asztalnál mindenkinek helye van. És ugyanúgy, ahogy mi, nem tudom, hogy ott hogy lesz, ki lesz-e írva név szerint a táblácskák, de ugyanúgy, név szerint vár bennünket a mennyei atyánk. Hogy van-e bennünk olaj? Honnan tudhatjuk meg? Honnan tudhatjuk meg, hogy van-e bennünk olaj? Ellen White, ha tovább olvassátok, beszél erről. A menny szeretetének közvetítésével mutatjuk meg, hogy Isten lelke bennünk lakik. Ez az olaj. Innen lehet fölismerni. Ha meg kell mérni, hát ebben lehet lemérni. A menny szeretetének közvetítésével tudhatjuk meg, mutathatjuk meg, hogy Isten lelke bennünk lakik. A menny gazdagsága odaszentelt emberi eszközök által eljut másokhoz. És a folytatást is olvasom. Krisztus vallása több, mint a bűnbocsánat. A Krisztus vallása elveszi a bűneinket, és helyüket betölti azokkal a jellemvonásokkal, amelyek a Szentlélek ajándékai. Krisztus vallása mennyei világosságot jelent, és örvendezést az Istenben. Emlékeztetek, van egy másik példázata Jézusnak, ahol arról beszél, hogy van egy ember, aki kitakarítja a házát, ugye, a lelki házra gondoljunk, de nem tölti be semmivel. És ugye az a lélek, aki elhagyja a kitakarítás után, visszatér, és látja, hogy az a hajlék az üres. És mit csinál? Azt mondja, hív 7 másikat, és annak az embernek az állapota rosszabb lesz az elsőnél. Mert nem elég a bűnbocsánat, nem elég a bűnvallás. Igen, ez is fontos. De Jézus vallása ezért mondja Ellen White, hogy több. Nem zárul le ott, hogy igen, akkor én most megvallom a bűnöt. Ezek helyébe valami mással kell betöltekezni. Aki nem töltekezik be, aki nem töltekezik föl Isten szeretetével, hát oda jön vissza a lakó, és azt mondja, hogy na, nézd, üres, jaj, hát akkor jövök. Akkor jövök és beköltözök. Krisztus vallása mennyi világosságot és örvendezést jelent az Istenben. Szerettek örülni? A vidám elmei orvosság. Biztos elhangzik ezen a helyen nagyon sokszor. Ebben a központban. És ha megnézzük, ott a mennyben, hát mit fogunk csinálni annál az asztalnál? Jelenések könyve így írta. Örüljünk és újongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője. Felkészült a mennyasszonya, és így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek az Isten igaz igéi. Kik hivatalosak ma erre a vacsorára? Ki az, akinek van meghívója erre a vacsorára? Van meghívótok? Van? Akkor mindannyian hivatalosak vagytok. Hogy ott lesztek-e, kín múlik. Én csak hívlak benneteket erre a vacsorára, és adja jó Isten valóban, és én hiszem, hogy nem sokára ott fogunk ülni ennél a mennyei asztalnál, nem tudom, hogy lesz, hogy mind lesz, hogy milyen teríték lesz, hogy milyen menü lesz. Egy biztos, hogy a múst az ott lesz, a szőlőnek valamiféle termése az lesz ott, mert Jézus azt mondja, majd ott az én atyám országában veletek fogok inni. Hogy milyen lesz az a mennyei szőlőlé, azt nem tudom, de hogy oda vár bennünket az Isten, én ebben szeretnélek volna benneteket megerősíteni, és ezért szeretnék majd így a végén imádkozni az énekkel együtt. Amen.